Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Isten tiszteletünk elején fennállva a 23. Zsoltár első versét énekeljük el, majd foglaljunk helyet és folytassuk a második, harmadik versek eléneklésével. Hallgassuk meg Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből, a 16. fejezet 25. versétől kezdődően egészen a 34. versig.
Pál és Szilász a Filippi börtönben. Éjféltájban pedig Pál és Szilász imádkozott, és énekkel dicsőítette Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. És hirtelen nagy földreggés támadt, ugyannyira, hogy megrendültek a börtön alapjai, és azonnal kinyílt minden ajtó, és a bilincsek mindenkiről leestek. A börtönőr pedig álmából fölriadva látta, hogy nyitva van a börtön ajtajai, kivonta kardját, és meg akarta ölni magát, mert azt gondolta, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan így kiáltott: semmi kárt ne tégy magadban, mert mindnyájan itt vagyunk. Az pedig világosságot kérve berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé. Majd kihozta őket, és ezt kérdezte: uraim, mit kell tennem, hogy üdvözüljek? Azok pedig így válaszoltak: higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe. És hirdették neki az Úr igéjét, és mindazoknak, akik az ő házánál voltak. Ő pedig magához vette őket az éjszakának abban az órájában, kimosta őket sebeikből, és azonnal megkeresztelkedett az övéivel együtt. És bevitte őket a házába, asztalt telített nekik, és egész háza népével együtt örvendezett, hogy Istenben való hitre jutott. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk! Hálata egy szívvel állunk meg előtted, mennyei édesatyánk, ezen a mai vasárnap reggelen. Köszönjük neked azt, Úrunk, hogy idejöhettünk. Köszönjük azt, hogy te is itt vagy most közöttünk, és hívtál, mert beszélni akarsz velünk. Köszönjük, Úrunk, azt, hogy mi már nem vagyunk a te ellenségeid, pedig azoknak születtünk. Olyan nagyon távol voltunk, de te magadhoz engedtél bennünket. És ez olyan döbbenetes dolog, hogy te, a mindenható Isten, foglalkozol velünk személyesen. Köszönjük, Uram, azt, hogy te ennyire szeretsz bennünket, hogy meg akartad váltani az életünket. Olyan jó az, Uram, hogy láthatjuk az életünkben ennek a következményeit, a változásokat. Könyörgünk most azokért, akik még nem indultak el ezen az úton. Könyörgünk most azokért, akik még csak keresnek téged, és nem tudják, hogy melyik irányba induljanak. Te állítsd meg őket, segítsd őket, hogy megérthessék, hogy őket is mennyire szereted. Olyan csodálatos, Uram, amikor valóban egy ember, egy család életében megtörténik ez a változás. Így könyörülj ma rajtunk, hogy minél többen érthessék meg a te üzenetedet, a te igédet. Te áld meg az ige szólóját, a hallgatóit itt is, az internet mellett is, te áld meg a gyerek alkalmakat is, és te, a te drága szent lelkeddel újíts meg bennünket. Amen.
A bűnbocsánat evangéliumát Joel próféta könyvéből olvasom, a 2. fejezet 13. verséből. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz. Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy. Amen. A 767-es számú énekünket énekeljük el. Is Istenünk igéjét Máté evangéliumából olvasom, az 5. fejezet 44. és 45. verseiből. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, külön szeretettel a Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium 9. eny osztályát és vezető tanárukat. Azok kedvéért, akik talán most vannak közöttünk először, vagy ritkábban jönnek el közénk, elmondom, hogy szeptember elején egy sorozatot kezdtünk, és ennek a sorozatnak a mai vasárnapon lesz vége. Az összefoglaló címe ennek a sorozatnak, hogy fogadjátok be egymást. Olyan igéket olvastunk ezeken a vasárnapokon, amelyek alapján azt láttuk, hogy Jézusnak és az ő gyülekezetének milyen befogadó szíve van. Lehet, hogy akik jönnek közénk, azok nagyon mások, mint mi, valamilyen szempontból talán kifejezetten nehéz emberek, de akkor is az Isten szeretetével fogadjuk őket. A mai napon az ellenségnek a befogadásáról fogunk beszélni, és azt kell mondjam, hogy ez tulajdonképpen a végső próbája annak, hogy mennyire vagyunk mi befogadóak. Mert ha csak egy nehéz ember jön be közénk, és azt mondjuk, hogy na, megerőltetem magam, és kedves leszek, az egy dolog. De amikor az ellenségünk lép be a templomajtón, meglátjuk, és valami megáll bennünk, na itt dől el, hogy valóban befogadóak vagyunk-e, vagy csak úgy csinálunk, mintha. Hát hadd kezdjük ezt az igét azzal, ennek az igének a magyarázatát azzal, hogy mindenkinek van ellensége. Volt ellensége Pálnak is, és van ellenségeink nekünk is. Ha valaki Pálra gondol, és azt látja, hogy ő egy milyen szeretetteljes ember volt, nem terhelt meg senkit, mindig maga látta el magát, nem kért pénzügyi támogatást sem másoktól. Oda ment, beszélgetett, éjjel és nappal erősítette az embereket, azt látjuk, hogy ennél nagy lelkűbben már nem is lehetne viselkedni. És az ember azt kérdezi magától, hogy hogy lehet egy ilyen jótét léleknek ellensége? És ha megnézzük a bibliai leírást, akkor azt látjuk, hogy Pálnak rengeteg ellensége volt. Nem azért, mert ő ellenségeskedni akart másokkal, hanem azért, mert mások valamilyen okból kifolyólag gyűlölték Pált. Hát 4 ilyen csoportot hadd említsek meg. Az első csoport, vagy az első kategória, az maga a zsidó nép. Pál apostol tulajdon honfitársai. Persze nem mindenki személyesen, de a népnek a jelentős része, a túlnyomó része. Ezzel kapcsolatban az Abcsel 14-ből olvasok egy részletet. Ikóniumban szintén bementek a zsidók zsinagógájába, és úgy hirdették az igét, hogy a zsidókból is, a görögökből is igen sokan lettek hívőké. De azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították a pogányokat a testvérek ellen. Miért haragudtak a zsidók Pálra? Azért, mert Pál mást hirdetett nekik, mint amit ők hallani akartak. Ők egy olyan megváltót szerettek volna hallani, egy olyan megváltót szerettek volna látni maguk előtt, aki jólétet hoz nekik. Aki kézzel fogható módon azt mondja, hogy tessék, szabadok vagytok, nem üldöztiteket senki, pénzetek van, befolyásotok van, politikai értelemben jól vagytok. Ezzel ellentétben Pál azt mondta, hogy én egy olyan megváltót hirdetek nektek, aki az Istenhez visz benneteket közelebb. Aki feláldozta a saját életét azért, hogy a ti bűneitekért nektek már ne kelljen bűnhődnötök. Isten elvette az akadályt, most már újra mehettek hozzá. És azt mondták a zsidók, hogy ez nekünk nem kell. Ez nekünk kevés. Mi itt és most a földön akarunk rögtön a mennyben lenni. És amikor világossá vált, hogy Pál nem ezt hirdeti, akkor nem csak egyszerűen elutasították, hogy figyelj, próbálkozz máshol. Meggyűlölték. Ez egy példa itt Ikóniumban, de látjuk, hogy máshol is ezt tették. Szinte minden városban, ahol megfordult Pál apostol, rögtön ellene fordultak. Pál apostol másik nagy ellensége a pogány lakosság volt. Tehát azok, akik közé elment az evangéliumot hirdetni. Ezzel kapcsolatban már a mai igénkhez kapcsolódóan olvasok egy előtörténetet. Pál apostol és munkatársa megjelenik Filippiben, és ezt olvassuk. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló leány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ezt több napon át művelte. Mivel Pált bosszantotta ez, megfordult, és ezt mondta a léleknek, parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Amikor pedig látták a gazdái, hogy oda lett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szilászt a hatóság elé a főtérre hurcolták őket. Hát most nem menjünk bele annak részleteibe, hogy Pált miért idegesítette, hogy ez a kislány azt mondogatta, hogy ezek az Istennek a szolgái. Nagyon röviden csak azért, mert nem az Isten lelke által mondta mindezt, hanem ez valami egészen más háttérből érkező kijelentés volt. Igaz volt, de más háttérből érkezett. Ez a kislány egy jósnő volt, mondjuk így. És Pál tudta, hogy ez a fajta tevékenység az Istennek nem kedves. És az Isten lelkének az erejével megszabadította őt ettől a foglalkozásától. Miért haragudtak a pogányok Pálra? Azért, mert az érdekeiket sértette. Pál miatt már nem lesz bevételünk ebből a kislányból. Úgymond futtattuk, de most már nem tudjuk futtatni. Más megélhetés után kell néznünk. És nem kicsit haragudtak meg rá, hanem rögtön elvitték, hogy megbüntessék. Pál apostolnak a harmadik ellenséges csoportja a római hatóságok voltak. Eleinte nem figyeltek fel Pálra. Nem is érdekelte őket a kereszténység. Eleinte azt gondolták, hogy ez a zsidóságnak egy új irányzata, nem kell vele foglalkozni. De amikor maguk a zsidók, és később a felháborodott pogányok is megkeresték a hatóságokat, hogy ez nem stimmel, ezzel valamit tenni kell, akkor azt látjuk, hogy a hatóságok is beleálltak a keresztényekbe. Ezt olvassuk rögtön az előbbi folytatásaként. Az előjárók pedig letépették ruhájukat, és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket. Hát ez komolyabb, mint az eddigi üldözések. Itt már látjuk, hogy a hatóságnak megvannak a maga eszközei. Jól megverték Pálékat. És itt jön a negyedik ellenség, maga a filippi börtönőr. Megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. Hát úgymond ő volt az, a filippi börtönőr, akin keresztül a római hatóság éreztette a maga erejét Pállal. Nem is akármelyik börtön részbe, hanem a legjobban őrzött börtön részbe, a belső börtönbe vetették. Gondolhatjuk, milyen volt ott a társaság, talán ezt nem kell különösebben részletezni, de még kalodába is zárták a lábukat, ami nyilván nagyon megkönnyítette az éjszakai pihenésüket. Tehát ott állt Pál apostol Szilásszal együtt, és azt látták, hogy akárhova fordulunk, mi a szeretetet hirdetjük, Jézus Krisztusnak a szeretetét, és mégis az emberek, legalábbis egy részük ellenségesen fordul hozzánk. Ezt nem lehetett letagadni. Nem mondhatták azt, hogy nekünk nincsenek ellenségeink, mert igenis voltak ellenségeik. Hát hadd tegyem fel a kérdést most mindannyiunknak, hogy nekünk van ellenségünk? Látom a bólogatást, igen. Van, aki azt gondolja, hogy neki nincs ellensége? Én olyan galamb lelkű vagyok, hogy rám senki nem tudna haragudni. Biztos mindenki szeret engem. Hát ha valaki így gondolja, akkor annak csak a macskafogóból tudok idézni egy részt, hogy muszáj valamivel táplálni az illúzióinkat, mert nem szeretjük azt, hogy nekünk vannak ellenségeink, de higgyük el, hogy vannak. Vannak, akik kategorikusan utálnak bennünket, mert keresztények vagyunk. Azt mondják, hogy a Biblia az egy mesekönyv, az hazugság, azt úgy találták ki, egy olyan világnézetet közöl, ami rossz irányba megy, meg a keresztény értékek, erkölcs, az is rossz, ahogy van, meghaladtuk, már nem lehet így élni. Van, akik nem is ismernek bennünket, csak tudják, hogy Jézus Krisztus követői vagyunk, és eleve ezzel az utálattal néznek ránk. Lehet, hogy nem üldöznek úgy, mint ahogyan Pál apostolt üldözték, de ez is már az ellenségeskedésnek egy jele, hogy gyűlölettel tekintenek ránk. De azt kell mondjam, hogy ezen túl személyesen is vannak ellenségeink. Ugyanolyan okból kifolyólag, ahogyan más embereknek is vannak ellenségeik. Melyik a legegyszerűbb ok, a leggyakoribb ok az ellenségeskedésre? Hát az irigység. Ha én valamiben jobb vagyok, mint a másik, akkor az a másik az rögtön úgy tekint rám, hogy mit keres ez itt az én közelemben. Hát emlékszem, ha jött egy osztálytársunk, még a gimnáziumban egy lány, akkor az osztálytársak, a lányok rögtön felmérték, hogy na, mennyire szép ez a lány. És hogyha nem volt szép, akkor semmi gond nem volt, mert akkor tök jó, hogy itt vagy velünk te is, de hogyha egy ilyen feltűnő szépség érkezett, akkor az vetélytárs, azzal valamit kezdeni kell. Vagy valaki okosabb, valakinek több lehetősége van, gazdagabb, olyanok a kapcsolatai, valami megadatott neki, ami nekem nem adatott meg. Ez a sárga irigység, és jön a gyűlölet. Hát lehet, hogy nem is tudunk róla, hogy így tekintenek ránk némelyek, de biztos, hogy vannak, akik az irigységből kifolyólag így gondolkoznak. Vagy azt feltételezik rólunk, hogy mi rosszat akarunk nekik, és már mint egy megelőző csapásként elkezdenek gyűlölni. A lényeg, hogy úgy régen, mint ma, mindenkinek megvannak az ellenségei. És a kérdés az, hogy hogyan viszonyulunk, hogyan viszonyuljunk az ellenségeinkhez. Összesen három lehetőség közül választhatunk, nincs több. Az egyik lehetőség, hogy az ellenségeinket gyűlöljük. Példa, ha kiderül, hogy az ellenségem bajba került, látom, hogy megijedt, és ez melegséggel tölti el a szívemet, na végre van igazság a földön, hát akkor tuti, hogy gyűlölöm. Akkor ez az én válaszom az ő gyűlöletére. Én is gyűlölöm őt. Nem kérek meg senkit, hogy tegye fel a kezét, hogyha így reagál. Félek, hogy túl sok kéz lenne a magasban. De azt el kell mondjam, hogy ez a leggyakoribb viszonyulási forma. Aki engem gyűlöl, azt én is gyűlölöm. Ez az emberi természetnek a természetes reakciója. A másik viszonyulási lehetőség a közömbösség. Kígyót békát kiabál rólam a másik, én meg úgy lesöpröm magamról. Sőt, ugye a szívemben is nem akarok érezni semmit, kész, hidegen hagy engem ez a dolog. Első ránézésre ez egy pozitív viszonyulási forma, vagy legalábbis pozitívabb viszonyulási forma, mint hogyha én is gyűlölném a másikat. És bizonyos értelemben ez így is van, mert hogyha én gyűlölöm a másikat, akkor lehet, hogy teszek is ellene valamit. Hát ahhoz képest mindenképpen előrelépés, ha már nem teszek rosszat neki. De lényegét tekintve ez semmivel nem jobb, mint hogyha gyűlölném a másikat. Miért? Mert ennek a hátterében az áll, hogy én magam felismertem, hogy engem tönkretesz a gyűlölet. Tehát ha én aktívan foglalkozom azzal, hogy ki az én ellenségem, akkor ez engem belülről megnyomorít. Pszichoszomatikus betegségeim lesznek. És akkor kitalálom azt, hogy na, akkor most így leépítem magamban ezeket az érzelmeket, és akkor bocsánat, most így fogalmazok, tojok rá, hogy a másik hogy áll hozzám. Ez semmivel nem jobb. Ugyanaz a pőre önzés áll mögötte, mint amikor egyszerűen visszagyűlölöm az én ellenségemet. És van a harmadik fajta viszonyulási forma, az, amit így olvastunk Máté evangéliumában, Jézus szájából, szeressétek ellenségeiteket. Na ez már gyökeresen más, mint az előző kettő. Az előző kettő a bűnös emberi természetnek a megnyilvánulása. Az, hogyha én tudom szeretni az ellenségemet, az valami új. Az nem jön belőlem. Az nem olyas valami, amit meg lehet tanítani a gyerekeknek egészen kicsi koruktól kezdve, hogy figyelj, ha beszólnak neked, te azért légy inkább kedves és szeresd. Ezt nem lehet megtanítani, ezt el lehet mondani, de senki nem fogja így érezni, meg senki nem fog ennek megfelelően cselekedni, mert ez összeférhetetlen a bűnös emberi természettel. Jézus mégis azt mondja, hogy ezt tegyük, így érezzünk és ezt tegyük. Ez a megújult természetnek, a krisztusi természetnek a megnyilvánulása. És ha valaki hitre jut, ha valaki Jézus Krisztussal jár, akkor válik képessé erre a hozzáállásra. És nem azt mondom, hogy onnantól kezdve ő mindig így fog viselkedni, földre szállt angyal lesz minden másodpercben, nem, de már képessé válik erre is. És ennek látjuk egy példáját ebben a történetben, ahogyan Pál és Szilász az ellenségeikhez, egészen konkrétan a Filippi börtönőrhöz viszonyultak. Hát hogyan szerette Pál és Szilász az ellenséget? Hát két részre bontjuk ezt a szeretet megnyilvánulást. Egyrészt volt ennek egy fizikai aspektusa. Ezt olvassuk. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehullottak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott, ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Hát biztos el tudjuk képzelni, hogy mit szól a százados ahhoz, vagy valamely katonai előjáró ahhoz, hogyha a rabok megszöktek. Maga elé hivatja a börtönparancsnokot, na akkor hogy is volt ez? Oké, földrengés, rendben, az ilyen előfordul, erről még te sem tehetsz. Na de mégis, hát miért nem álltál ott kivont karddal a kezedben? Ha ott álltál volna az ajtóban, nem tudtak volna megszökni. Ha megszöknek a rabok, az azt jelenti, hogy te vagy áruló vagy, vagy egyszerűen béna vagy. Nincs helyed közöttünk. És általában, ha a római hatóságok ilyet mondanak, hogy nincs helyed közöttünk, az azt is jelenti, hogy nincs helyed az élők sorában. Megszégyenítünk téged is, a családodat is, aztán kivégzünk, és elveszünk tőled mindent. És ott állt ez a szerencsétlen ember, hogy én ezt nem akarom. Nem akarom, hogy nyilvánosan megszégyenítsenek, talán még keresztre is feszítsenek, a legrosszabb halál, ami létezik, talán még a családomat is bajba sodrom, hiszen elvesznek tőlünk mindent, inkább megelőzöm ezt az egészet, és öngyilkos leszek. És Pál rögtön ott a sötétben, mert hát világítás sem nagyon volt, nyilván sejtette, hogy miről van szó, hallotta a kardnak a kivonását, felkiált, hogy ne tedd, ne tégy kárt magadban, itt vagyunk, nem mentünk el, és most sem fogunk elmenni, hogy nyitva vannak az ajtók. Megmentette Pál ennek az embernek az életét. Pedig mondhatta volna azt, hogy hát nem én tehetek róla, ő szúrta le magát, és akkor szépen kisétálok az ajtón. Még lelkiismeret furdalásom sem lehet, mert nem én tettem. De ő tudta, hogy a szeretet az nem csak annyit jelent, hogy közömbösen nézem a másiknak a pusztulását, hanem hogy aktívan teszek azért, hogy neki jobb legyen. Hogy ne törjön meg az élete. Hát mi az, amit mi tehetünk? Fizikai értelemben hogyan segíthetünk az ellenségünknek? Hát ritka az ilyen eset, amikor éppen meg tudjuk menteni valakinek az életét. Ritka az, hogy valaki összeesik az utcán, és tudom, hogy ő a nagy ellenségem, gyorsan oda megyek, szívmasszázs és mesterséges lélegeztetés. de ettől függetlenül tehetünk mi dolgokat az ellenségünkért, hogy neki jobb legyen. Ezt jelenti a szeretet. Teszek valamit, hogy neki jobb legyen. Hát néhány példát hadd mondjak. Lehetünk például udvariasak. Ezt olvassuk Máté evangéliumában, és ha csak testvéreiteket köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? Ezt teszik a pogányok is. Aki szeret engem, azt én is úgymond szeretem. De mi udvariasak lehetünk az ellenséggel szemben is. Kinyitjuk az ajtót előtte, előre engedjük, átkísérjük az úton, visszük azt, ami neki már nagyon nehéz, mert ez a feladatunk, Jézus erre szólít fel bennünket. Igazából ez nem valami extra dolog, ez a hívő életnek egy egészen természetes élet megnyilvánulása. Nem arra tekintek, hogy a másik hogy viszonyul hozzám, hanem arra figyelek, hogy az Isten mit vár tőlem. És ő azt mondja, hogy szeressem, könnyítsem meg még az ellenségem életét is. Az udvariasságon túl még gondoskodhatunk is az ellenségről, ha olyan helyzetbe jut. A római levélben mondja Pál, ha éhezik ellenséget, adj ennie, ha szomjazik, adj innia. Hát itt is azt kell mondjam, hogy ez ritkán fordul elő abban a formában, hogy bekopogtat hozzám az ellenségem, nincs mit ennem, innom, segíts. Azt kell mondjam, több tapasztalatra alapozva, hogy ez legtöbbször családon belül szokott megtörténni, vagy történhet meg. Nagyon sok családban van ellenségeskedés. Most a héten is hallottam olyan esetet, hogy a szülő megtagadta a gyerekét. A már felnőtt gyerekét egyébként egész gyerekkorában kínoszta, ahogy csak lehetett. Azt mondta, hogy nem vagy a fiam, nem vagy a lányom, nem is akarok róla tudni. De mégis, amikor ott van nyugdíjasként, és kap 30 ezer forint nyugdíjat, mert soha nem volt bejelentve sehova, akkor mégiscsak ez a gyereke az, aki oda megy, és azt mondja, hogy figyelj, segítek rajtad. Ha éhezik ellenséget, adj ennie, ha szomjazik, adj innia. Hát ezt várja tőlünk Isten. És még egyet hadd mondjak, az udvariasságon és a gondoskodáson túl van egy olyan lehetőség is, amit így neveztem, hogy ajándékozás, de azt is mondhatnám, hogy a meghökkentő szeretet megnyilvánulás, a meghökkentő segítségnyújtás. Ezzel kapcsolatban szintén Máté evangéliumában olvasunk egy részt. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosz emberrel, hanem aki arcul üt titeket jobb felől, tartsd oda annak arcod másik felét is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Nem arról van szó, hogy a keresztény hagyja, hogy fát hasogassanak a hátán, nem erről van szó. De vannak esetek, amikor valaki rosszat akar nekünk, és meghökkentő módon bizonyíthatjuk neki, hogy figyelj, ennek ellenére én mégis szeretlek téged, és teszek valamit, érted. És amikor nagyon nem ezt várják, és mégis ezt kapják, akkor elkezdenek gondolkozni. Tehát udvariasság, gondoskodás, ajándékozás, gondolkodjunk el, hogy kik az ellenségeink, és gondolkodjunk el azon is, hogy hogyan tudunk ebből valamit megvalósítani az ő életükben. És akkor térjünk át a szeretetnek a másik nagy megnyilvánulására, ez a lelki aspektus, mert ugye az ember test és lélek, nem csak testileg segítünk, hanem lelkileg is segítünk, ha komolyan vesszük. Ezzel kapcsolatban pedig a következőt olvassuk. Ők pedig így válaszoltak. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Mit tettek? Szeretetből Pálék? Hirdették az evangéliumot. Mert ez a legtöbb, amit lelkileg tehetünk a másik emberért. Mert mi a nagy problémánk? Az, hogy nem ismerjük az Istent, hogy távol vagyunk tőle. És mi elmondhatjuk rögtön, hogy igen, van Isten, és ez az Isten tárt karokkal vár bennünket, mert Krisztusban minden akadály elvétetett. mehetünk újra az Istenhez, lehet új életünk és lehet örök életünk. Ez az evangéliumnak a lényege. És azt látjuk, hogy ennek az evangélium hirdetésnek meglett az eredménye. Hát mi az, amit mi tehetünk? Lelki értelemben, hogyan fogadhatjuk be, hogyan szerethetjük az ellenséget. Itt is néhány példa. Hát egyrészt ott kezdődik az egész, hogy még nem is találkozom vele, de már imádkozom érte. Jézus mondta, imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Ezt ő maga is megtette a kereszten. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. De nem csak nyilvánosan imádkozhatunk, hanem egészen hétköznapi módon, amikor egyedül vagyunk az Istennel. Uram, nekem van egy ellenségem. Nem csak azért imádkozom, hogy ne legyen az ellenségem, hogy változzon meg, hanem azért, hogy legyen neki jó. Szeretném, hogy megismerjen ő is téged. Az imádságot követően, vagy azzal párhuzamosan bizonyságot is tehetünk, ahogyan Pálék tették. Nem csak az ő feladata volt az evangélium hirdetés, hanem mindannyiunké. Péternél olvassuk, legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Hát ez az ellenség számon kérte Pált. Uraim, mit tegyek, hogy elnyerjem az üdvösséget? És azt gondolom, hogy sokszor rajtunk is számon kérik, hogy neked miért van békességed? Honnan van ez az egész? Te miért viselkedsz így? Beléd rúgtak, te meg sütit adsz neki. Miért ez az egész? És az egyik lehetőség, hogy elmondom, hogy hát én ilyen különleges vagyok. Ez van, győztem, 1-0. Vagy elmondjuk azt, hogy nem én vagyok ilyen különleges. Nehogy azt hidd, ne engem dicsőíts. Mindezt az Isten formálta ki bennem. Ez ajándék. És te is megismerheted az Istent, aki ezt és ezt tette, érted? Tegyünk bizonyságot. És egy harmadik példát is hadd mondjak, azt majd megmagyarázom, mert elsőre nem tűnik pozitívnak, de valójában az. Ez a vitatkozás. Szerethetjük ellenségeinket olyan formán, hogy vitatkozunk velük. És itt az apostolok cselekedeteiről szóló könyv következő fejezetéből idézek egy részt, szintén Pállal kapcsolatban. Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikúreus és szoikus filozófus is vitázott vele. Azért mondtam, hogy ez nem biztos, hogy első hangzásra pozitívnak tűnik, mert a vitát mi rendszeresen összekeverjük a veszekedéssel. Tehát, ha vitatkozom valakivel, akkor azt hiszem, hogy ott már szinte fogjuk egymás torkát, nekem van igazam, bla bla bla. És akkor a végén mindenki megsértődik és elmegy. Ez a veszekedés. A vitatkozás az egészen más. Vitatkozni annyival több a bizonyságtételnél, hogy a bizonyságtétel az gyakorlatilag egy frontális dolog. Én elmondom, kijelentésszerűen elmondom, hogy mi az evangélium. A vitatkozás azt jelenti, hogy én vállalom annak a terhét is, hogy ennek valaki ellene mond. Ellenvéleményt és ellenérveket fogalmaz meg. És én ott maradok, meghallgatom, és átbeszéljük ezeket a dolgokat. Elmondom, hogy miért igaz mégis az, amit én mondtam, és az, amit te ennek ellenére mondtál, az pedig nem állja meg a helyét, mint érv. Nem egyszerű dolog a vitatkozás. Az ember könnyen elveszíti a türelmét, nem biztos, hogy tudja, mit kell mondani, de a bibliai értelemben vett vita, ahogyan az Pál apostol gyakorolta, az nagyon is pozitív. Sokszor ez az, ami hozzásegíti a másik embert ahhoz, hogy tényleg megértse az evangéliumot, hogy tényleg eljusson hozzá, amiről az szól. Tehát szeressük az ellenséget fizikailag is, udvariasság, gondoskodás, ajándékozás, és szeressük lelkileg, imádkozzunk érte, tegyünk bizonyságot az evangéliumról, és vitatkozzunk. Az a szép ebben a történetben, nagyon sok szép része van ennek a történetnek, de a befejezésével kapcsolatban, hogy itt volt egy ellenség, aki pár órával korábban még ellenség volt, akinek nem okozott gondot az, hogy fájdalmat okozzon Pálnak és Szilásznak, de a történet végére ő baráttá lett. Nem is egyszerű fele baráttá, hanem testvéré. Ez nem állami hatalmunkban. nem arról szól a dolog, hogy ha mi jól szeretünk, akkor minden ellenségünk egy idő után testvérünké válik. Mégis valahol erre vagyunk felszólítva, hogy szeressük oda Krisztushoz még az ellenségeinket is. És nagyon sok pozitív történetet lehet ezzel kapcsolatban elmondani, talán köztünk is van olyan, aki átélte, hogy az ellensége megszűnt ellenségeskedni, sőt, Jézus Krisztusban testvérévé lett. Hát ezt a szeretetet próbáljuk meg Isten szent lelkét segítségül hívva mi is gyakorolni. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 165. dicséretünk 4., 5. és 6. verseit énekeljük el. A régi énekes könyvben ez a 256-os számú énekünk. Fennállva imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te vagy az, aki legtökéletesebb formában bemutattad, mit jelent az ellenség szeretete. És nem csupán ott a kereszten, amikor imádkoztál a Te ellenségeidért, és viselted értük a büntetést, hanem már akkor is, amikor elhagytad a mennyet, és vállaltad, hogy emberré leszel, és hordozod a bűnnek minden következményét a magad életében. Köszönjük, Urunk, hogy az egész életed kezdetétől a végéig az ellenség iránti szeretetnek a megnyilvánulása volt. És köszönjük neked, hogy ezért az életért, és különösen a te áldozatodért a mi életünk is megváltozhat. Hogy az önzésből, a gyűlöletre feleléssel megváltozhatunk, és képesekké válhatunk arra, hogy szeressük gyűlölőinket. Köszönjük, Urunk, hogy ez az igazi élet, ez az az élet, amit Te élsz bennünk a Te lelked által. Arra kérünk, Urunk, hogy ha még nincs hitünk, akkor ajándékozz meg bennünket ezzel az üdvözítő, beléd vetett hittel. És kérünk, Urunk, hogy ha már veled járunk, akkor is segíts, hogy meg tudjunk erősödni a benned való életben. Kérünk, Urunk, hogy hadd lehessen az életünk mindenki számára egy reklámtábla rólad, hogy ne minket dicsőítsenek, ne mi magunk jussunk az emberek eszébe, hanem Te, akiben a szeretet végtelen. Kérünk, Urunk, hogy így segíts meg bennünket, személyesen is, gyülekezeti szinten is. Köszönjük, Urunk, hogy hónapokon keresztül tanítottál bennünket a befogadásra. Kérünk Istenünk, hogy mindez hadd válhasson gyakorlattá az életünkben. És köszönjük neked, Urunk, gyülekezetünk kicsinyeit, nagyjait, időseit. Köszönjük, hogy te hordozod a terheinket. Köszönjük vendégeinket, akik most itt lehetnek velünk együtt, és együtt figyelhetünk rád. Kérünk, Urunk, hogy vezess mindannyiunkat, mutass nekünk utat a jövő héten is, és életünk minden napján. Urunk, még eléd hozzuk a betegeinket, te látod, hogy mennyi betegünk van, és mitől szenvednek. Kérünk, Urunk, hogy testileg és lelkileg is erősítsd meg őket. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. Amen.